Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit január második vasárnapján, nem csak a templomunkban összegyűlteket, hanem azokat is, akik távolról részesei a mi közösségi együttlétünknek. Énekeljük testvérek, kezdőénekül a 151. ének első két versét. A 151. ének így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Hallgassuk, kedves testvérek, Istennek igéjét, amint az írva található a János evangéliumának 4. részében, a 3. verstől kezdődően. A János evangéliumából a 4. rész 3. versétől kezdve olvasom Isten igéjét. Elhagyta Jézus Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig által mennie. Ment azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának, Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz. Mintegy 6 óra volt. Jött egy Samária beli asszony vizet meríteni, azt mondta neki Jézus: adj innom. Az ő tanítványai elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Azt mondta neki a samáriai asszony: hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Jézus így felelt, ezt mondva neki: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Mondané ki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély, hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy-e te, ami atyánknál, Jákobnál, aki nekünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fia is, és jószága is? Jézus így felelt, ezt mondva neki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha meg nem szomjózik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víz kutfeje lesz ő benne. Mondanéki az asszony, Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjózzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondanéki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Így felelt az asszony, mondván, nincs férjem. Azt mondta neki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondanéki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. Ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondanéki Jézus asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mondanéki az asszony, tudom, hogy Messiás jön, aki Krisztusnak mondatik, mikor az eljön, megjelent nekünk mindent. Mondanéki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Eközben megjöttek az ő tanítványai, és csodálkoztak, hogy asszonnyal beszélt. Mindazáltal egyik sem mondta, mit keresel, vagy miért beszélsz vele. Ott hagyta azért az asszony a vedrét, és elment a városba, és azt mondta az embereknek, gyertek, lássatok egy embert, aki megmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Nem ez én a Krisztus. Gyertek, lássatok egy embert, aki megmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Nem ez én, a Krisztus. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket, hangos szóval együtt imádkozva, a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyültünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és fározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, kedves testvérek, elénekelve a 398. éneket. A 398. ének mind az 5 versével dicsérjük Istent. A 398. ének így kezdődik: Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom.
Oh, Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, háladással köszönjük neked, hogy újra és újra mi is rejád visszhatjuk magunkat, úgy, ahogyan ennek az éneknek az írója fogalmazott. Vagy ahogyan 3000 évvel ezelőtt Dávid is megfogalmazta ezt több zsoltárában. Boldog az az ember, aki benned bízik, az, aki rejád mer hagyatkozni minden helyzetben. Istenünk, mi szeretnénk sokszor a magunk erejéből boldogulni, és bizony kiderül, hogy hányszor tehetetlenek vagyunk. Olyan sokszor belekényszerülünk az élet labirintusába, és nem találjuk a kiutat. Istenünk, bocsásd meg, amikor saját önfejűségünk miatt kerülünk zsákutcába. Köszönjük, hogy olyankor sem hagysz minket magunkra, hanem idejében ránk kérdezel, mint egykor Ádámra és Évára, rejtőzködésük helyén, amikor megkerested könyörületből őket, és amikor szereteteddel felöltöztetted őket, hogy ne remegjenek szégyenérzetükben, mezítelenségüknek tudatában. Istenünk, köszönjük neked, hogy így keresel meg minket is újra és újra. Tudod, hogy milyen helyzetben vagyunk. Tudod, hogy ki milyen gondokkal, kérdésekkel, fájdalmakkal jött ma ide. Azt is tudod, hogy ki miért kényszerült ma távol maradni a gyülekezeti közösségtől. Urunk, ismered betegeink helyzetét. Tudod azoknak helyzetét, akik távol vannak a gyülekezet közösségétől, és nincs a közelükben olyan hely, ahol hallgathatnák a te igédet. Köszönjük, Istenünk, hogy ma az éter hullámain át is, a modern technika eszközein keresztül is hallhatóvá válik a te üzeneted, az élet szava. Köszönjük, hogy minden akadályt le tud ez győzni, ha vannak nyitott szívek, rejád éhes lelkek, akik szeretnének veled újra és újra közösségbe kerülni. Istenünk, köszönjük, hogy most is meg akarsz szólítani mindnyájunkat. Hadd legyünk nyitottak a te üzenetedre. Hadd legyünk engedelmesek a te akaratodnak a megcselekvésére. Köszönjük háladással, hogy jelenléteddel gazdaggá teszed a mai napunkat, és a te békességedet kölcsönzöd nekünk ahhoz, hogy a mi nyugalmunk te benned teljes legyen. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására elénekelve a 162-es énekünket. A 162-es ének így kezdődik: szükölködünk nagy mértékben segedelem nélkül.
Hallgassuk meg Isten igéjét, kedves testvérek, a János evangéliumából a 4. rész 3. versétől kezdődően, a János evangéliumának 4. részéből a 3-tól 10-ig terjedő verseket olvasom. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Jézus elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig által mennie. Ment azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának, Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz, mint egy 6 óra volt. Jött egy Samária beli asszony vizet meríteni, és azt mondta neki Jézus, adj innom. Azt mondta neki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Jézus így felelt, ezt mondva neki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Eddig tart az alapige. Drága testvéreim, akik itt voltatok advent 4. vasárnapján, emlékezhettek arra, hogy akkor a mai alapigénket megelőző részből, a János evangélium 3. fejezetéből hangzott az alapige, mégpedig abból az ismerős részből, ahol keresztelő János úgy mutatta be a Jordánhoz megérkezett Jézust, akit ő megkeresztelt, mint vőlegényt. Önmagáról pedig keresztelő így beszélt, hogy ő a vőlegény barátja. És örülhet annak, hogy végre hallhatja a vőlegény hangját. És ez az ő öröme teljessé lett azáltal, hogy Jézus, az ő vőlegénye megérkezett. Nyilván, ahol vőlegény van, ott menyasszonynak is lennie kell. Az a nagy kérdés, hogy az evangéliumok hol említik a menyasszonyt. Most érdekes, hogy e 3. fejezet után következő részben rögtön a samáriai asszonyról szóló számunkra nagyon ismerős, szép történet következik. Tudjuk azt, hogy az Ószövetségben Isten maga úgy mutatkozik be, mint az ő választott népének, Izraelnek a férje, a vőlegénye. És az ő népét menyasszonyának, jegyesének, több helyen feleségének nevezi. Most ez a kép átnyúlik az Új Szövetségbe is. És lám, nagyon érdekes módon még ez az idegen asszony, ez a samáriai asszony is lehet egy jelképe a Jézus menyasszonyának. Jézus és a samária asszony a Jákob kutyánál találkoznak. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy az Ószövetség idején egy zsidó ifjú, ha házasodni készülsz és társat akart keresni magának, akkor nem egy klubba ment, mint manapság a fiatalok jó része, hanem elment a falu kutyához. Oda, ahol naponta összesereglettek a falu leányai és asszonyai vizet meríteni. Közismerős az, hogy Mózes a kutnál találkozik, és ismerkedik meg Cippórával, az ő jövendőbeliével. Aztán Ábrahám szolgája szintén a kutnál találkozik Rebekával, az ő ura
fiának, Izsáknak a jövendőbelijével. Ott van Jákob, a zsidók egyik híres ősatja. Ő is a kutnál találkozik Ráhellel, az ő jövendőbeli mennyasszonyával. Figyeljünk meg néhány feltűnő párhuzamot ezekben a különös találkozási történetekben, amelyek mind-mind egy kútnál zajlanak. Mindhárom férfi idegen, egy idegen földön. Mózes a midianiták földjén az Egyiptomból való menekülés után találkozik Cipporával és annak a családjával. Ábrám szolgája is idegen földön találkozik Rebekával. Jákob idegen földön találkozik menekülése közben Ráhellel. Ráadásul Ábrám szolgája vizet kér a kútnál Rebekától, akár csak itt most Jézus vizet kér a Jákob kútjánál a samáriai asszonytól. És az is érdekes, hogy vannak közös pontok az idői meghatározásban is. Jákob azt mondja, miután segít megitatni a juhokat, hogy nagyon fenn van még a nap. Miután megitatjátok a nyájaitokat, menjetek még legeltetni. Itt is a samári asszonya való találkozás időpontja a fényes dél. Azt olvastuk ugye a Károli fordításból, hogy mintegy 6 óra volt, azaz a zsidó nap beosztása szerint, mivel náluk reggel 6-kor kezdődött a nap, az éppen déli 12 a legforróbb időszaka volt a napnak. Aztán van egy egész figyelemre méltó alapstruktúrája ezeknek a találkozásoknak. Egy idegen férfi, egy nő a kútnál, és legtöbbször esküvő, házasság lesz ezekből a különös találkozásokból. Érdekes, hogy a tanítványok miután visszatértek a bevásárlásból, és látták, hogy Jézus a Jákob kútjánál a samáriai asszonnyal beszélget, meglepődtek azon, hogy egy idegen nővel áll szóba Jézus. Azon nem lepődhettek meg különösen, hogy egyáltalán egy nővel beszélget, mert korábban is voltak már, és majd később is lesznek ilyen tapasztalataik, hiszen Jézus szóba állt sokféle nővel, a kananeus asszonnyal, akinek lányát meggyógyította, Mártával, Máriával, betániai család tagjaival, Lázár testvéreivel, aztán a vérfolyásos asszonnyal és másokkal. Mégis ez a találkozás azért vált ki csodálkozás belőlük, mert egy idegen, egy pogány eredetű asszonnyal beszélget Jézus a kútnál. Valószínű, hogy bennük is rögtön leképződött ez az Ószövetségből ismert közös kép. Idegen férfi egy kútnál, egy nővel, netán házasság lehet belőle? Tudjuk, hogy Jézusnál nem ez volt a találkozás célja. Nem a földi értelemben vett házasság kötés. Ráadásul egy zsidó fiatalember számára egyáltalán szóba sem jöhetett egy ilyen jellegű házasságkötés, egy idegen, pogány eredetű nővel, ráadásul egy olyan asszonnyal, akinek már 5 férje volt, és most egy 6. él, de ez nem igazán férje, derül ki majd később a Jézussal való lelki gondozói beszélgetésből. Nos hát, ez nem olyan ideális lehetőség egy zsidó fiatalember számára, hogy egy samáriai, ilyen gyanús múltú asszonnyal kösse össze az életét. Most akkor kérdezhetnénk, hogy végül mégis mit akar Jézus ezzel az asszonynal? Ez az asszony nyilván a saját népének a képviselőjeként érkezik a kúthoz, és Jézus így tekint erre az asszonyra. Nem csak őt szeretné bevonni az ő szeretetének a szövetségébe, hanem az egész samáriai népet. Azt a samáriai nemzetet, amelyiket a zsidók lebecsülték, lenézték, sőt egyenesen kikerülték. Ezért döbbenetes, figyelemre méltó, hogy kezdődik ez a gyönyörű, ismerős történet, hogy miután Jézus elhagyta Judeát, ismét Galileába, az északi tartományba kellett mennie, és útközben át kellett haladni a Samáriát. Ezt a zsidók soha nem tették meg. Ha Judeából az északi galileai tartományba haladtak, akkor kikerülték tudatosan Samária tartományát, mert az ellenség földjére, a pogány származású samaritánusok földjére nem tették be tudatosan a lábukat. Jézus tudatosan áthalad Samáriát. Mert szándéka van ezzel a néppel is, őt is be akarja vonni az ő szeretetének megtartó szövetségét. Kik a samáriaiak? Az eredetük visszanyúlik Krisztus előtt a 8. századba. Az első nagy fogság idejére. Krisztus előtt 722-ben ugyanis tudjuk, Asszíria meghódítja Izraelt, az északi országrészt, a 10 törzsből álló részt. Ennek a népét elhurcolja, elüldözi a lakóföldjéről, és a megüresedett területre, Izrael földjére betelepít különböző pogány törzseket. Erről részletesen számol be nekünk az Ószövetség. A Királyok második könyvének 17. része. Érdemes ezt kikeresni, akár részletesebben átolvasni. A Királyok második könyvének 17. részét, ahol a 24. verstől kezdődően az olvasható. Királyok második könyve 17. részének 24. verse ezt mondja, hogy más népet telepített be Asszíria királya Babiloniából, Kutából, Avából, Hámádból és Sefárvaimból. És beszállította őket Samária városaiba az Izrael fiai helyett, akik birtokba vették Samáriát és annak városaiban laktak. Ha megfigyeljük pontosan ennek a versnek a részletes felsorolását, rögtön rájövünk valamire, hogy 5 különböző helyszínről hozott Asszíria királya idegen pogány népeket Izrael földjére. Babiloniából, Kutából, Avából, Hámádból és Sefárvaimból. És azt olvassuk, hogy ezek nem ismerték Izrael istenét, és nem is félték az urat az ott lakásuk kezdetén. Ezért az úr oroszlánokat bocsátott rájuk, amelyek többet megöltek közülük, olvassuk a 25. versben. És akkor azt mondják némely bölcsek Asszíria királyának, hogy hát ezek a pogányok, akiket idehoztál, és Samária városaiban letelepítettél, ezek nem ismerik az ottani föld istenének a tiszteletét. Ezért hát az elhurcolt zsidók papjai közül küldj vissza valakit a Samáriába telepítettek közé, hogy ez a zsidó pap tanítsa meg az általad betelepített pogány nemzeteket az Izrael istenének a tiszteletét. És ez megtörténik. Elmegy a papok közül egy, és Bételben megtanítja őket, hogy miképpen tiszteljék az urat. De nézzük meg a folytatást, milyen különös. De azért mindenik nép külön isteneket csinált magának, és behelyezték azokat a magaslatok házaiba, amelyeket a samaritánusok építettek. Mindenik nemzetség a maga városában, amelyben lakott. A babiloni férfiak csináltak sukkót benótot, a kutból való férfiak csinálták a nérgelt, a Hámádból való férfiak az Asimát, a Haveusok pedig a Nibehászt és a Tartákot, míg a Sefárvaim beliek az Adramélek és Anaméleknek hódoltak. Megvolt tehát az Asszíriából áttelepített törzseknek, mindeniknek a maga külön istene. És noha tisztelték Izrael istenét is kényszerűségből és félelemből, de megtartotta kiki a maga istenét. Mindjárt visszatérünk még egy kicsit erre, mert nagyon érdekes párhuzamok vannak itt. A Samári asszony története és a Kettő Királyok 17 között. Most kihangsúlyoznám azt, hogy ezek a samaritánusok, tehát ilyen vegyes származású népek voltak. Mert hogy az oda letelepített idegenek összekeveredtek a helyben maradt zsidókkal. És ezeknek a leszármazottai voltak a Jézus korabeli samaritánusok. Tehát volt bennük zsidóvér is, de többségében pogányvér. Tisztelték ugyan a zsidók istenét is, lám, mondja a samaritánus asszony Jézusnak, hogy mi a Garizim hegyén hódolunk Istennek. Odaépítettek ugyanis egy szent helyet Izrael istenének, de közben mind az öt külön pogányokból lett törzsnek megvolt a maga istensége. Egy ilyen szinkrétista vallást gyakoroltak tehát. Egy ilyen vegyes hitviláguk volt ezeknek. Is-is mondhatnánk a zsidók istenét is, az egyigaz istent is, és a saját pogány isteneiket is imádták. Testvérek, vajon nem érkezünk-e egy kicsit saját házunk tájára, amikor erről van szó? Vajon nem úgy vagyunk-e magunk is, mint a samaritánusok? Hogy olyan vegyes a hitvilágunk? Az egyigaz istent is keressük mi, hódolunk is neki, tiszteljük is őt, imádkozunk is hozzá, de azért megvannak a mi kis egyéni isteneink is. És lehet, hogy nem egyszer az egyigaz Istent háttérbe szorítják a magunk csinálta istenek. És kérdezhetnénk, hogy? Hát kik, mik ezek a magunk csinálta istenek? És hol imádjuk, hogyan imádjuk mi ezeket? Mai modern világ embere miféle istenségek előtt hódol? És itt lehetne sokat megnevezni. A pénzistene örökösen kísértette Izrael népét is, lásd az aranyborjú imádata. Az anyagiság, a matéria, mikor első erre kerül. A testiség, az érzékiség. Lám, Izrael istene sokszor felcserélte az Ószövetség népe az ilyen istenségekre. Ezért lett lelki értelemben parázna és hűtlen az ő istenéhez. Nem beszélve ma arról, hogy van akinek az életében sokkal több időt rabol el a tévé vagy az internet, vagy más szórakozások, mint az Istennel való kapcsolat. Hányszor hallom, nincs idő imádkozni vagy templomba menni. De hogyha a statisztikát nézzük, bizonyos országokra lebontva, akkor még a civilizált országok népeinél is kiderül, hogy átlagban 3-4 órát ül a tévé vagy az internet előtt a mai ember. És mennyi időt tölt az Isten lábainál, csendben, elmélkedve, imádkozva, saját lelkével foglalkozva. Óriási a különbség. Nagy az egyensúly, eltolódás. Ezért borul fel lelkileg sok ember. Ezért veszíti el az ő életének a stabilitását, a lelki egyensúlyát. Ezért van annyi lelki, traumás ember. A szakemberek meg is tudják nevezni. Van egy csomó tudathasadásos. Van egy csomó depressziós ember. Van egy csomó lelki egyensúlyából kibillent lélek, és nagyon nehezen kezelhetők ezek, de valahol el kell jutni a gyökerekig, és rátalálni arra, hogy mi az oka ennek a sok lelki kibillenésnek, aminek tanúi vagyunk. Most hát ez az is-is állapot, és ettől akar megmenteni minket Isten. Ezért tudatosan bemegy Jézus Samáriába, ezért tudatosan szövetséget akar kötni ezzel a vegyes néppel is. Azért, hogy kiújjanak a saját idegen istenek az életükből, és végül az egy igaz Istennel lépjenek örök szövetségre. Most Jézus ezért megy be Samáriába. Nagyon érdekes, hogy Jézus nem az egyetlen próféta, aki ilyen különös kapcsolatba lép egy olyan asszonnyal, aki az egész népet képviseli egyben. Hózseás prófétáról azt olvassuk az Ószövetségben, hogy ő egy prostituáltat vesz feleségül, egy parázna asszonyt, Gómert. És ráadásul ezt Isten utasítására teszi. Mint prófétát megbízza Isten Hózseást azzal, hogy ilyen módon válasszol magának társat. És gyermekei is születnek ennek a prostituáltnak, Hózseás prófétától. Mert hogy Isten egy jelképet akar állítani Izrael elé ezzel is, hogy lám, ilyen parázna, ilyen kicsapongó élete van az én népemnek, amikor bálványokkal köti össze magát. És Isten mégis szövetséget akar kötni ezzel az elhűtlenedett, tőle sokszor elcsámborgott néppel. Éppen ezért jelenti ki éppen a Hózseás proféciájában ezt a gyönyörű üzenetet Isten Izrael felé, hogy eljegyezlek téged magamnak örökre. Eljegyezlek téged magamnak örökre. Ézsaiásról is azt olvassuk, hogy egy néptelen proféta asszonyhoz megy be, és házasságra lép vele, és az abból született fiú gyermeket nagyon érdekesen nevezi el Isten, azt mondja, ez legyen a neve, Sies zsákmányra és közeli prédára. Igen, ezek prófétai jelek. Sokkoló jelek. És ezáltal Isten rá akar irányítani Izrael figyelmét arra sokkoló lelki állapotára, amiben leledzik. Éppen akkor, amikor Istentől elfordul és bálványokkal köti össze magát. Gómer is, és a Samária asszony is a maga idegenségében, és nagyon gyanús múltjával leképezi azt a népet, amelyikhez tartozik. Amilyen múltja van ennek a Samária asszonynak, ilyen lelkileg elesett, vegyes múltja van az ő népének is, a samaritánusok. Ugye, mondtam az előbb, hogy visszatérünk a 2 Király 17-re. Nagy érdekes megfigyelést tesznek az írás kutatók, magyarázók arra nézve, hogy milyen különös párhuzam van a 2 Király 17-ben felsorolt, megnevezett, név szerint megnevezett pogány istenségek száma és a samaritánus asszony eddigi férjeinek száma között. Öt férje volt eddig a Samária asszonynak. Akivel most él a hatodik, az nem igazi. Nem igazi férje. És a 2 Király 17-ben fel van sorolva, igaz ugyan, ha pontosan megszámoljuk, nem öt, hanem hét pogány istenség neve, de csak a hétből csak öt férfi istenség. A másik kettő Isten nő vagy férfi Istennek a társa. És érdekes párhuzamot vannak az íráskutatók, sőt, arra is felhívják a figyelmet, hogy a samaritánusok férfi isteneit, akiket itt név szerint megnevez, a kettő királyok 17, hogy a Babilonból való férfiak csinálták a Sukkót, Benótot, ez volt egyik férfistenség neve, a Kutból származottak, Nérgelt, egy másik férfistenség neve, a Hámádból származottak, az Asimát készítették, egy harmadik férfistenség neve, és így sorolja, ezeket gyűjtőnéven a kananeusok mind Baálnak nevezték. A Baál pedig egy kánaáni szó, ez pontosan azt jelenti, hogy férj, vagy társ, vagy gazda, valakinek az ura, a gazdája. Nagyon érdekes az, hogy a híres első századi zsidó történész Josephus Flavius is megerősíti a zsidókról írt történelem könyvében azt, hogy a Kutából jöttek, vagyis az asszír király által betelepítettek, öt istenséget hoztak maguk a Samáriába. Öt férje volt a samáriai asszonynak, öt férfi istenséget hoztak magával a betelepítettek Samáriába, a hatodik a mostani nem férje a samáriai asszonynak, a samaritánusok az öt istenük mellett hódoltak ugyan, egy hatodiknak, Jávénak, a zsidók istenének, de ez számukra nem volt igazi. Mint ahogy a samaritánus asszony számára sem volt igazi férj a hatodik. Az is érdekes, testvérek, hogy Jézus Krisztus az ő messiás voltát először egy nem zsidónak jelenti. Ennek a samaritánus asszonynak leplezi le az ő személye titkát. Mert itt a beszélgetés rendjén eljutnak oda, hogy azt mondja a samaritánus asszony, tudom, hogy messiás jön, aki Krisztusnak mondatik. A nevét is tudja. Amikor eljön, megjelent, kijelent nekünk mindent. És akkor erre Jézus azt mondja, én vagyok az, aki veled beszélek. Én vagyok az, aki veled beszélek. Erre a nagy felismerésre a samaritánus asszony, mint tudjuk, besiet a városba, elhírezteli mindenkinek, hogy itt van a messiás. Ők pedig kivonulnak hozzá, behívják magukhoz, és Jézus ott maradt két napig Sikár városában, a samaritánusok között. És itt újabb párhuzamot fedezhetünk az Ószövetséggel. Cippóra és a testvérei a Kuttól besietve, hazasietve elmondják az apjuknak, hogy egy idegen férfi, Mózes mit tett, segített itatni nekik a Kutnál. Behívják, ott marad Mózes, Jetró, Midianita papnál, családjánál, és tudjuk, feleségül veszi Cippóra. A másik ószövetségi idézet jelenetben Rákel is hazaszalad, elmondja az apjának, hogy találkozott Jákobbal a Kutnál, és segített itatni szintén a nyájakat. Beírják Jákobot is magukhoz, ott marad ugye, nyilván közben a nagybátyja is volt egyben, és házasság lesz belőle Rákellel. Itt is Jézus bemegy a samaritánusokhoz, és azzal zárul a különös szép történet, hogy végül hisznek benne sokkal többen a maga beszédéért, mint az asszony beszédéért. Azaz megtörténik az a különös szövetség kötés, amiért Jézus bejön a samaritánusok közé. Az is érdekes, hogy jegyajándékról is van szó ebben a nagyon ismerős történetben, akár csak az ószövetségi házasságra készüléseknél is. Ábrahám szolgája jegyajándékot adott Rebekának, amikor Izsáknak szerez az ő gazdája, fiának szerez feleséget. Aranygyűrűt, karpereceket ad. Jézus Krisztus azt mondja, én az Isten ajándékát kínálom neked. És mi ez az Isten ajándéka? Az élő víz. És itt az élő víz körül egy nagyon érdekes gazdag beszélgetés bontakozik ki. Az élő víznek legalább háromféle jelentése volt Jézus korában. Először is forrásvíz. Élő víz. Az nem ciszternában, tartályban tárolt, áporodott víz, hanem forrásvíz, folyóvíz, ami mindig friss. Azt mondja erre az asszony, hogy ilyen vizet adj nekem, ami nem áporodik meg, ami mindig friss, ami mindig frissen tart engem is. A másik jelentés az élő víznek, az Ószövetségben ott volt Mózes sátrában is, a Szent Sátorban, ott volt később Salamon templomában is. A rituális tisztálkodáshoz szükséges edények sokasága, és a Szent Sátorba, a templomba csak úgy lehetett belépniük a résztvevőknek, ha előbb megmosakodtak rituálisan, tisztává lettek, azaz bűntől megtisztulva léphettek be Isten szín elé. És a harmadik jelentése, ami már a házasságkötésekre vonatkozik, hogy a mennyasszony rituális fürdőn kellett átessen, mielőtt találkozott a vőlegénnyel, és mielőtt házasságot kötött volna vele. Most hát ilyen ajándékot akar adni Isten. Élő vizet. Mindazoknak, akikkel szövetségre akar lépni. Az akkori samaritánusokkal, az ilyen is-is vegyes hitű népcsoportokkal, a mai emberekkel, a sokszor még vegyesebb hitű világban élőkkel. Azért, hogy végül is mindnyájan ennek a mennyei vőlegének a jegyesei legyünk úgy, ahogyan ezt már Hózseás által sokkal korábban megjövendőlte. Elejezlek téged magamnak, örökre. Hittel, hűséggel és igazsággal jegyezlek el, és megismered az Urat. Ez a hózseási profécia teljesedett be. Lám, akkor a samári asszony személyes életében és a samaritánus közösség teljes életében, amikor Jézus Krisztus vőlegényül, jegyesül, lelkitársul választják maguknak, és ők igent mondanak Jézus eme örökre szóló eljegyzési szándékára. Mi marad számunkra? Hogy mi is igent mondjunk erre, és így legyünk mi is végérvényesen az ő mennyasszonyával, az ő jegyeseivé, hogy a mi örömünk is teljes legyen a mennyei vőlegény közelében. Amen. Válaszoljunk, kedves testvérek, Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 418-as énekünknek az első három versét. 418-as ének első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Halld meg, bűnös ember, Jézus szeret. Halld meg, bűnös ember, Jézus szeret. Bűnös, pár nagy tenger, Jézus szeret. Csak élj hozzá, én feltered elveszél. Nem betően kétszer, Jézus szeret. Szívem bátor, Jézus szeret. Megvéd a hűpásztor, Jézus szeret. Szent igéje mondja, hagyva rejám gondja, kétlen is suttogja, Jézus szeret. Ez a boldogság, Jézus szeret. Nincs más formosságom, Jézus Hálaadással köszönjük neked, Istenünk, hogy ilyen különös terved van, nem csak az egykori samaritánusokkal, hanem velünk is. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban adtad nekünk is azt a mennyei vőlegényt, akinek jegyeseivé válhatunk mi is, mindnyája. Köszönjük hálaadással, hogy meg akarsz szabadítani mindenféle olyan bálványunktól, amelyek annyi időt, energiát szívnak el tőlünk, és amelyek sokszor a békességünket, vagy éppen az egészségünket is kikezdik. Köszönjük Istenünk, hogy életünk egyetlen urává szeretnél válni Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ez nem despota uralma, nem egy zsarnok, önkényeskedő uralma, ami minket tönkre tenne, hanem egy szerető mennyei atyának az uralma ez, amihez hozzátartozva a mi életünk öröme teljes lehet, a mi békességünk töretlenné válhat, a mi lelkünk nyugalma és egyensúlya végre helyreállhat. Köszönjük, hogy ezt az uralmat Jézus Krisztus által szeretnéd kiterjeszteni mindnyájunk életére. Istenünk, könyörgünk azokért, akiknek élete zavaros, tele van feszültséggel, nyugtalansággal, akik nem lelik a helyüket ebben a világban. Könyörű rajtuk, és mutatkozz be nekik is, ahogyan tetted a samaritánus asszonynak, amikor sokféle keresése után kijelenthetted neki, hogy én vagyok az, akire szüksége van, akit megtalálva élete öröme teljessé lehet. Istenünk, köszönjük, hogy imádkozhatunk a gyülekezet közösségében a betegekért, a szenvedőkért, az üldözöttekért, a magányos lelkekért. Köszönjük, hogy könyörülsz rajtuk isteni szeretetet hatalmával. Imádkozunk, Urunk, a gyászoló testvéreinkért, vagy éppen a kegyelet teljesen emlékező testvérekért. Hajolj le hozzájuk, vigasztald őket továbbra is, és a feltámadás élő reménységét erősítsd az ő szívükbe. Jézusért kérünk, hogy atyánk, jöjj velünk a hétköznapjainkba, küzdelmeinkbe is, és tarts meg minket a te szeretetedben, az irántad való hűségben. Köszönjük, hogy elfogadott szívünk háláját, kéréseit, ami Urunkért, Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgéseit is. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. A szeretett szolgálati perselyben ma is külön adományokat fogadunk el. A Buzás, Bocsárdi, Kicsi, Kükülőmenti református gyülekezet anyagi támogatása érdekében. A Buzás, Bocsárdi lelkipásztor testvérünk jön majd közénk a két hét múlva zajló ima hétre szolgálni, majd ő részletesebben bemutatja a gyülekezetüket. Az ima hét kapcsán jelzem, hogy az holnap az egy hétre, január 21-én fog kezdődni, amikor majd minden este 6 órakor lesznek az ima heti istentiszteletek, minden este más-más vendég lelkész szolgálatával. Azt is hirdetem, hogy a gyalui csendes napok február folyamán két alkalommal lesznek megszervezve. Február 8 és 10 között lesz az első felvonása, és február 22-24 között a második alkalom. Szeretettel várjuk a jelentkezéseket. Az elsőre már sok jelentkező van, és szinte senki a gyülekezetünkből. Ne maradjon le senki, aki szeretne eljönni, úgyhogy jelentkezzenek idejében, akik tervezik. Kegyelettel emlékszünk a gyülekezet közösségében az egy évvel ezelőtt, pontosabban január 16-án elhunyt Maneszes Sándor testvérünkre, aki 66 éves korában hunyt el egy évvel ezelőtt. A Cukorgyár utca 65-69 szám alatt lakott. Kegyelettel emlékeznek Reja felesége, leánya, unokája, testvérei, rokonok, és mi is a gyülekezet közösségében, hiszen tudjuk, hogy ide járt rendszeresen ő is igét hallgatni templomunkba. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének a vigasztalását a gyászoló család tagjainak. Most énekeljük tovább, testvérek, a 488-as ének első két versét. 488-as ének így kezdődik: áldásoddal megyünk, megyünk innen el. Az első két verset énekeljük. Valljuk meg a mi hitünket, testvérek, elmondva a Heidelbergi KT első kérdésének a feleletét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra készülve énekeljük testvérek fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét, Te benned bíztunk elejétől fogva. Egyedül bölcs Istennek, ami megtartunknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom, most és mindörökké. Amen.